A nyelvtanulás általános szabályai. Hogyan tanuljunk nyelvet? A nyelvcsend időszakát kivéve az egy napot se teljen nyelvtanulás nélkül elve alapján ajánlott. Lomkató idézet következik. Foglalkozz minden nap a nyelvvel, ha többre nem jut időd, legalább egy 10 perces monológ erejéig. A reggeli órák különösen értékesek e szempontból, ki korán kell, szókincset lel. Ha tanulási kedved túl hamar ellankad, ne forszírozz, de ne is hagyd abba a tanulást. Vedd elő valamilyen formáját, olvasás helyett a rádióhallgatást, leckeírás helyett a szótárolvasást, stb. Idézet vége. A nyelvcsend. A nyelvcsend azt jelenti, hogy miután valamennyi ideig foglalkoztam intenzíven a nyelvvel, néhány napra, hétre, akár hónapra teljesen abbahagyom a tanulást. Ez szükséges ahhoz, hogy rendeződjenek a különböző struktúrák és kifejlődjenek készségeink. Érdekes tapasztalat, hogy egy ilyen nyelvcsend után mekkora különbséget érezhetünk például beszédkészségünk fejlődésében. Nem arról van szó, hogy minden korábban tanult kifejezésre, szóra jobban fogunk emlékezni a nyelvcsend után, bár ez is sokszor előfordul, hanem hogy korábban gyakorolt készségeink érni kezdenek és továbbfejlődnek. Mennyi idő alatt tanulunk meg egy nyelvet? Elfogadható nyelvtudáshoz akkor jutunk, ha heti 12-14 órát foglalkozunk a megtanulni kívánt nyelvvel. Ebben az esetben fél éven, egy éven belül használható nyelvtudással fogunk rendelkezni, ami a kommunikáció relatív hatékonyságában mérhető. A heti 12-14 órát azonban a könyvben közölt gyakorlatokkal és alapelvekkel nem is olyan nehéz összehozni. Ráadásul, ha követik a tanácsomat, és olyan szövegeket választanak gyakorlásra, melyek összefüggnek céljaikkal, életfeladatukkal, hivatásukkal, akkor a gyakorlatok során nem csak nyelvet tanulnak, de szakmailag is fejlődnek. A szükséges gyakorlási idő összejöhet buszon, villamoson, autóban, rendelőben, hivatalokban való várakozás során is. Ne ijedjen meg, a többi várakozó ebből csak szélsőséges esetben fog bármit is észrevenni. Ha csak heti 2-4 órát foglalkozunk egy nyelvvel, akkor jó esetben is 3-5 év múlva számíthatunk konkrét eredményekre. Ennyi idő alatt már könnyebben alábbhagy motivációnk, és abbahagyhatjuk a nyelvtanulást. Igazából ezért érdemes az intenzívebb tanulást választani. Ám de figyelem, tartsuk tiszteletben saját tempónkat, egyéni utunkat és lehetőségeinket. A valóságban nem mindenki tud ennyi időt szánni a nyelvtanulásra. Ebben sajnos sokunknak bele kell nyugodnunk. Ha csak 10 percet tud naponta gyakorolni, már annak is lehet eredménye. Fontos azonban, hogy még így is iktasson be egy-egy intenzívebb periódust. 1-2 hétig vagy hónapig, amikor valóban 1,5-2 órát tud gyakorolni, foglalkozzon naponta az idegen nyelvvel. A globális értés. A lényeg értése. Nyelvelsajátításunk egyik fontos célja, hogy tapasztaljuk a globális értést az idegen nyelven. A globális értés azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell értenem egy szöveg minden részelemét, minden szót vagy nyelvtani szabályt ahhoz, hogy értsem a lényegét. Az egész itt is több, mint pusztán a részelemek összessége. A lényegből lehetséges és érdemes azután eljutni a részletekhez, azok kikövetkeztetéséhez, elsajátításához, valamint használatához. A szótár azonnali használata általában akadályozza a globális értéshez szükséges figyelmet és kognitív folyamatokat. Ha azonnal megnézem a szótárban egy szó jelentését, igazából nincs szükségem gondolkozásra, és nem szükséges saját szellemi energiámat befektetnem. A globális értést szinte bármilyen életszerű szöveggel tapasztalhatom. Személyes, közvetlen élő beszélgetés során viszonylag egyszerű, hiszen a testbeszéd elárulhatja a mondanivalót. A szavaknak sokszor csak 6-10%-a vesz részt az üzenet közvetítésében, a fennmaradó részt a gesztusok, a hanglejtés, a ritmus, valamint az egyéb kontextuális elemek révén jut el hozzánk. A rádióban, telefonban elhangzó szövegek esetében a testbeszédet már nem láthatjuk, de ilyenkor is jelen vannak a szavakon kívül személyes és a nyelvre jellemző prozódiai elemek. A globális értés tapasztalata egyébként olyan pedagógiai lehetőség, melyről a tanároknak és a társadalomnak kár volna lemondania. A tapasztalat, hogy lehetséges megértenem valamit, amit előtte nem értettem, vagy bonyolultnak tűnt, nyitottsághoz. A nyitottság pedig empátiához vezet. Ennek nem csak a nyelvelsajátításban lesz haszna. Nyelvelsajátítás, nyelvtanulás. Különösen Stephen D. Krashen hipotézisei óta különbséget teszünk a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás között. Megvallom, amikor először hallottam erről, elcsodálkoztam, és nem tulajdonítottam túl nagy jelentőséget e két fogalom megkülönböztetésének. De érdekes és lényeges dolgot érthetünk meg általa. Továbbá igen gyakorlatiasan is felhasználhatjuk. A nyelvtanulás az, amikor egy tankönyv alapján vagy tanár segítségével a nyelv szabályrendszeréről, szókincséről szerzek ismereteket. Továbbá azokat alkalmazni próbálom. A nyelvelsajátítás pedig az, amikor például a kisgyerek nagyon hosszú ideig csak figyel környezetére, majd gagyog, próbálgatja a hangzókat, a szavakat, játszik velük, dudorászik. Később rímeket, dalokat, anagrammákat gyárt, és meséket talál ki. Vagyis senki nem kezdi el felvilágosítani anyanyelvének nyelvtani szabályairól. A kiejtés rejtelmeiről, netalán a szavak precíz jelentéséről. Egyébként is milyen nyelven tehetnénk ezt meg? Ennek ellenére megfigyelésének és utánzási hajlamának köszönhetően 4-5 éves kora körül már 1500-2000 szavas szókincsen rendelkezik. Ebben a korban már nagyon szépen és viszonylag helyesen beszéli a nyelvet, míg az olyan bonyolult szabályrendszerrel rendelkezőt is, mint a magyar. Ugye ez megdöbbentő. Ennek gyakorlati haszna van a felnőtt tanulásában is. A nyelvelsajátítás tehát megfelelő gyakorlatokat is jelent, melyeknek az esetek többségében örömet vagy kihívást kell jelenteniük. A kisgyerekek ösztönösen számos ilyet végeznek. Az autoritmia gyakorlatai a nyelvelsajátítás kritériumaihoz közelebb állnak, mint a nyelvtanulásaihoz, mert képességeket fejlesztenek, miközben bővül szókincsünk és stabilizálódnak az egyes struktúrák. Leegyszerűsítve gyakorlatokkal úgy sajátíthat el egy nyelvet, hogy közben nem a tanulásra, hanem valami másra koncentrál. Van például egy gyakorlat, amely során nem a szöveg megtanulása a célunk, hanem egy figyelemjáték. Ez a mondatcsökkentés, mondatbővítés gyakorlata, amelynek részleteit lásd a könyvben. De a ritmizálás vagy a képalkotás során sem arra koncentrálunk, hogy megtanuljuk a szöveg ritmusát vagy a közben elhangzó szavakat, hanem hogy ezekre ráérezzünk és jelen legyünk a pillanatban. Ennek ellenére vagy épp ezért a szavak és a kifejezések, továbbá a kiejtés jobban megmaradnak számunkra. A felnőttnek szüksége van azonban tudatosításra, például a nyelvtan esetében. Tehát egy bizonyos korban a kisgyerekeknél is megfigyelhető egyfajta tudatosítás. A kisgyermek 3-4 éves kora körül, vagy korábban olyan szavakra, kifejezésekre, helyes kifejezési formákra vonatkozóan tesz fel kérdéseket, melyek érdeklik, és melyeket aztán örömmel sző bele egy-egy versikébe, dalba, fantázia beszélgetésbe. Nem csak elraktározza, hanem gyakorlatba is átülteti őket. Felnőttként is hasznos tehát nyelvtani szabályokat olvasgatni, de csak miután beledolgoztuk magunkat egy nyelvbe, azzal, hogy sok szöveget hallgattunk, ritmizáltunk, képet alkottunk róla, szónyomozást végeztünk vele. Az autoritmiában a sorrend eltér a hagyományos oktatásban alkalmazott sorrendtől. Itt először a gyakorlat a fontos, és csak azután az elmélet. Ez a sorrend azért is szerencsésebb, mert lesz mihez kötnöm az elméletet, ha először saját magam tapasztalom a gyakorlatot. Ismét csak saját személyes tapasztalataimból indulhatok ki. Ezzel sokkal hatékonyabban kerülök közel ahhoz a bizonyos készségszintű tudáshoz, amire szükségem van. Ez persze nem azt jelenti, hogy az alapnyelvtannal minimális szinten nem kell tisztában lennünk, és még az sem, hogy ha eleve érdekelnek a nyelvi struktúrák, azokkal ne foglalkozzunk. Emlékszem, hogy már javában beszéltem románul, természetesen sok nyelvtani hibával, amikor a kezembe akadt a Helyesen románul című könyv, melyet nagy örömmel olvastam, mert ráébresztett tipikus hibáimra, és megtanultam belőle a helyes változatokat is. Egy-egy ilyen olvasmányos rádöbbenés után már alig vártam, hogy valakivel beszélgethessek ezen a nyelven, és jól mondhassam azt, ami addig helytelen volt. Ennek a fajta nyelvtanozásnak sokkal több értelme volt, mint az iskolainak, amire szintén emlékszem. Egy táblázatból kellett megtanulnunk a részes, a tárgyas, stb. Ragokat, melyeket aztán fel kellett mondanunk, és semmilyen gyakorlathoz nem kötöttünk. Nagy boldogság volt túl lenni ezeken az órákon. Léteznek egyéb nyelvekhez is hasonló olvasmányos nyelvtanok. Az angolhoz például Dohár Péter Kisangol Nyelvtan című könyvét ajánlom. Az autoritmiában nagy különbség az általános gyakorlathoz képest, hogy a nyelvi készségek is más sorrendben jelennek meg. Mi először a hallgatásból, mint az értés egyik legfontosabb alapfeltételéből indulunk ki. A hagyományos gyakorlat az olvasásból indul ki, aminek az a következménye, hogy az idegen nyelv kiejtésének képessége késve vagy egyáltalán nem fejlődik ki bennünk, mert az olvasás során anyanyelvünk némileg módosított artikulációs bázisával reagálunk. Még akkor is igaz ez, ha a tankönyv kiegészítéseként hanganyaggal is gyakorolunk. A nyelvi képességek sorában talán eleve furcsa, hogy megjelenik a hallgatás. Ezt nem szokás ide sorolni, de véleményem szerint ez is egy képesség, talán az egyik legfontosabb, mely a többit készíti elő. Tudnom kell ugyanis elcsendesíteni magamban azokat a hangokat, gondolatokat, melyek eltérítenek az elhangzó szövegre való elfogulatlan figyeléstől. Hogyan tanuljak új dolgokat, ha magammal vagyok elfoglalva? Ha sikerül hallgatni és figyelni, létrejöhet az értés. Ugyancsak furcsa és érdekes lehet, hogy először írni tanulunk meg, és utána olvasunk. Egész pontosan saját írásunk alapján kezdünk el olvasni az idegen nyelven. Ennek egyik oka, hogy ha leírok egy mondatot az idegen nyelven, például diktálás után, akkor az bizonyos értelemben bensőségesebbé teszem a magam számára, mintha pusztán egy nyomtatott szöveget olvasnék fel. Hiszen ezzel saját kezűleg is újraalkotom. Az újraalkotás természetesen a puszta olvasás vagy a kimondás során is létrejön, ezekben az esetekben tudatom és hangképző szerveim alkotják újra a szót, a kifejezést. Így egy későbbi fázisban az olvasás sokkal bensőségesebb lehet, különösen, ha első fázisként a hallgatás jelent meg, vagyis a szöveg hangzó formáját korábbról már ismerem. Az egészen pontos részleteket arról, hogy miért fontos ezt a sorrendet betartani a nyelvtanulásban, a könyvben olvashatja el.